Richard Gere, a Dallas központjában álló Walnut Hill Egészségközpont kardiológusa két hetente eligazítást tart a kórház új dolgozóinak. Nem csak az orvosoknak, hanem a parkolóban dolgozó munkatársainak, a konyhai kisegítőknek, a beteggondozóknak. Az orvos célja, hogy motiválja a kollégáit, akik úgy döntöttek, hogy abban az intézményben akarnak dolgozni, amelyet egyszerűen csak úgy jellemeznek, a kórház, amelyet Steve Jobs épített volna. Gere soha nem arról beszél, hogy mit csinálnak másként, nincs tételesen pontokba szedett összehasonlítás más hasonló kórházakkal. Nem kérkednek vele, hogy Kínából is rendszeresen fogadnak betegeket, és azt sem magyarázzák el, hogy mitől érzik a betegek azonnal egészen más helynek a Walnut Hillt, mint másokat, sem azt, hogy miért nehezebb itt álláshoz jutni, mint bejutni a Harvardra. Gere ugyanis egyáltalán nem mellékesen, történeteket mesél, sztorikat mond el arról, hogyan jutottak el idáig. Az orvos egyik kedvenc története Carmen Gallo 2016-ban magyarul is megjelent Storytelling című könyvéből ismerhető, ami így szól. Képzeljük el, hogy a középkorban élünk, és egy poros, zajos, nyüzsgő környékre érünk. Meglátunk ott egy embert, aki egy pörőlyel sziklákat zúz össze. Miben mesterkedik? Kérdezzük tőle. Töröm a követ? Feleli. Folytatjuk az utunkat, és egy másik pörölyös emberrel is találkozunk. Hát maga mit csinál? Kérdezzük tőle. Nem látja? Megkeresem a kenyeremre valót. Válaszolja. Tovább megyünk, és találkozunk egy harmadik emberrel is, aki szintén pörölyel dolgozik. Mit csinál? Kérdezzük. Katedrálist építek. Jön a válasz. Mi olyan emberekkel akarunk itt együtt dolgozni, akik nem követ törni jöttek, vagy csupán munkát végezni akarnak, hanem olyanokkal, akik valami nagyszerű dolog részesei kívánnak lenni. Na ők jó helyen járnak. Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtass, digitalizálj, újíts. Ezt várják tőled, ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcastben olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. Ezt a műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy mennyi mindent lehet mérni egy cég eredményességében, és mi értelme van egy kéthetes sprintbe is oda tennie magát az embernek, ha az éves céllal az nem feltétlenül látszik szinkronban lévőnek. Erről beszélget Prekopcsák Zoltán, a Prezi Data Science and Analytics csoportjának vezetője, és Bodnár Béla, a Siva Force vezetője. Aki pedig kérdez, Földházi Csaba, a Siva Force partner kapcsolati igazgatója.
Sziasztok, nagyon nagy örömmel fogadlak benneteket ezen a mai beszélgetésen. Egy igen érdekes csapattal jöttünk most össze, aztán a mai napon. Ugyanis két olyan emberrel találkozunk, akik az adatok világában is nagyon jól és komfortosan érzik magukat, ám, de egyikőjük vállalati stratégiával, a másik pedig vállalatvezetéssel foglalkozik. Ugye a mai napon azt szeretnénk egy kicsit alaposabban megboncolgatni, hogy vajon hogyan hatnak az adatok ismerete egyáltalán az adatok a stratégia alkotásra, a vállalatvezetésre, hogyan lehet jó döntéseket hozni, hogyan lehet egy vállalatot irányítani adat alapon. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt a témát körbejárjuk, egy kicsit meg kellene nézni az emberi gondolkodást, hogy hogyan is gondolkodnak az emberek az adatokról, vagy a számokról, és szerintem itt nagyon sok szubjektív tényezőt kell figyelembe venni, mielőtt elkezdünk objektív világba belemerülni. Zolit kérdezném, hogy ő egy nagy szervezetnek a stratégiáját vezet, irányítja, de vajon hogyan tud visszamenni az adatok szintjére? Milyen példákat tud hozni arra, hogy egy egyszerű emberi viselkedés az vajon mennyire igaz ahhoz képest, hogy ezt gondoljuk, és ez a valóság?
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Ő Prekopcsák Zoltán, a Prezi Data Science and Analytics csoportjának vezetője, aki valójában média mogul is lehetett volna, mivel az első vállalkozása, még az érettségije előtt, webrádiók csokorba gyűjtése volt. Az elmúlt másfél évtizedben az adatelemzésben merült el, előbb akadémiai, majd startup vonalon, 2019 nyarától a Prezi adatelemzési csapatát vezette. Ahogy egy interjúban megfogalmazta, azt a feladatot kaptam, hogy adatok segítségével katalizáljuk a cég növekedését.
Igen, én a Prezi stratégiai és adatelemzési vezetője vagyok, és a Prezi-ben ugye rengeteg felhasználó viselkedését figyeljük, és a céges céljaink jelentős része arra vonatkozik, hogy ezek a felhasználók mit csinálnak a termékeinkkel, hogyan használják, illetve fizetnek-e érte vagy sem. Úgyhogy nagyon sok célunk ezekből van levezetve, és hát ezek az ilyen mennyiségű felhasználónál ezek egy nagyon jól mérhető és elemezhető adatok.
Vajon az, hogy ti ezt a stratégiát levezetitek ezekből a számokból, ez mennyire hat az emberek mindennapjaira? Hogyan fogják tudni ők ezt elhinni, hogy ezek a számok igazak, vagy hogyan fogják azt gondolni, hogy a hétköznapi munkájukban ezek jelentőséggel bírnak, vagy egyébként csak azt mondják, hogy hát érjünk el egy célt, és aztán majd valahogy egyszer csak odaérünk.
Szerintem sokszor fontos ezeket a számokat valamilyen személyes élménnyel is összekapcsolni, tehát mi nagyon figyelünk arra, hogy ezek ne csak személytelen dolgok legyenek, hogy itt most 1000 felhasználó valamit csinált, hanem azt is nézzük meg, hogy mit csinált, nézzük meg, hogy ő pontosan kicsoda, melyik országból és milyen foglalkozással rendelkezik, mire használja a termékünket, és ezekből a szubjektív élményekből is táplálkozunk, illetve természetesen az adatokra is nagyon figyelünk. Amikor a céges céljainkat tervezünk, akkor általában éves szinten gondolkozunk, de nagyon sok csapat, ugye ezek a termékfejlesztő csapatok kéthetes sprintekben dolgoznak, tehát az az ideális, hogyha az ő munkájukat, az ő eredményüket szintén egy ilyen kéthetes ritmusban akár vissza tudják mérni, és visszajelzést tudnak róla kapni. Úgyhogy igyekszünk minél inkább olyan mérőszámokat rakni eléjük, amik akár kéthetes távlatban már egy fontos visszajelzést adnak, hiszen az utána befolyásolja, hogy legközelebb a következő sprintben ők mit fognak csinálni, és hogyan fogják továbbfejleszteni a terméket.
Ti is ilyen módszertannal dolgoztok, Béla, vagy mi is ilyen módszertannal dolgozunk, hogy kéthetes sprintekben tevékenykednek a kollégák, és éves célok mentén megy a munka, de azért mégis a kettő között azért azt gondolom, hogy van egy gép, hogy két hét alatt ki mit tud teljesíteni, és az egyébként mennyivel járult hozzá az adott év teljesítéséhez. Vajon szervezeti, vagy vállalati szinten hogyan épül föl egy ilyen stratégia a számoknak a nyelvén?
Én nagyon fontos, hogy amikor adatokról beszélünk, akkor és adatelemzés, ez a cég mennyire előre jár, és tényleg ott már 18 data scientist dolgozik, akkor a legtöbbször arról beszélünk, hogy vannak ügyfeleink, és nézzük az ő viselkedésüket. Ők mennyire lesznek hozzánk hűségesek, mit szeretnének, mit lehet még nekik eladni, stb. Viszont, hogyha adatokról beszélünk, szerintem legalább ennyire fontos az, hogy a cégen belül milyen adatokkal találkozunk.
Bodnár Béla, a Sivaforce vezetője, aki banki szoftverfejlesztőként kezdte a karrierje építését, majd miután a társaságot felvásárolták, megalapította a WApp-ot, a saját technológiai cégét. Az adatalapú banki digitalizációs megoldásokat fejlesztő vállalkozását 2021. december 31-én hagyta el, miután a tulajdonos társai kivásárolták a cégből, de nem sokat pihent. Másnap a Sivaforcehoz igazolt, fél évvel később pedig a Forbesnak adott nagy interjút arról, hogy a digitális transformáció miért egyáltalán nem technológiai kérdés már.
Csaba a felvezetőben mondta, hogy vállalati stratégia, vállalatvezetés. Én azt gondolom, hogy vállalatvezetés szempontjából ez legalább ugyanolyan fontos, hogy akkor belül milyen adatokkal találkozunk. Ugye most már beszélünk adatalapú marketingről, adatalapú HR-ről. Azt gondolom, hogy egy vállalat vezetésében is minden erre van kihegyezve, és ez alapján tudunk jó döntéseket hozni. A kérdésedre válaszolva, Csaba, szerintem nagyon nagy tud lenni a gap egy éves cél, meg egy sprint cél között. És nagyon fontos az, hogy a kettő között valamilyen hidat találjunk, és az emberek értsék azt, hogy azt a kéthetes sprint cél az mit szolgál. És az nem elég, hogy nekem azért kell most betolni ezt a sprintet és a vállalásaimat megtenni, mert egyébként van egy éves célunk, ami mondjuk a legtöbb esetben, nem tudom, egy árbevétel, vagy egy EBITDA, vagy akár ennél egyel mélyebb bontás, de ez még mindig nagyon messze fog állni attól, hogy az adott sprintben én mit teljesítek, és egyébként hogyan érem el az éves céljaimat, vagy hogyha tovább megyek, lehetnek stratégiai céljaim is, amik mondjuk 3-5 évesek, mindenképpen kell egy rendszer, ami a kettő között valamilyen hidat képez.
Azért ez egy érdekes kérdés, hogy elmondtad, hogy mennyi mindent lehet mérni, vagy mennyiféle számban fejezhető ki egy cég eredményessége vagy stratégiája. De hogyha ezeket a számokat lefordítjuk, hogy mondjuk nem tudom, az a cél, hogy legyen 100 darab új ügyfelünk, és mondjuk az Oliéknek ez nagyon fontos, hogy az új ügyfélszerzés vagy az ügyfél megtartás az a stabil alapokon nyugodjon, akkor azért működő modell-e, hogy kitűzitek ezt a célt, és azt mondjátok, hogy na mennyi ügyfél újította meg az előfizetését a következő évben, és akkor év végén megnézitek, hogy elértétek ezt a célt. Akkor ez így egy jó módszer, hogy megvan a cél, mindenki tudja, látható, mérhető, és akkor heuréka év végén ezt remekül értékeljük.
Azt gondolom, hogy általában ez nem egy jó módszer. Tipikusan, amikor valamit meg akarunk javítani, akkor ez nem elsőre fog sikerülni. Tehát akár többször kell próbálkozni, és tanulni, és iterálni valamin, hogy végül elérjük a célunkat. Hogyha a visszajelzésünk arról, hogy sikeresek vagyunk ebben a projektben, az egy év múlva történik, akkor nem tudunk változtatni útközben, akkor egy évig fogunk dolgozni valamin, ami vagy bejön, vagy nem. Úgyhogy mi nagyon sokszor, amikor ilyen távlatibb céljaink vannak, igyekszünk olyan korai indikátorokat találni, korai jelzőszámokat, amik azt mutatják, hogy valószínűleg a jövőben majd mondjuk egy ilyen szerződés megújítás az meg fog történni.
Nálunk a Sivában is van egyfajta rendszeres felülvizsgálata ezeknek a céloknak, hogy éppen hol tart a szervezet, milyen módon történik ennek a céloknak az elérése, ami egy picit ritkább, mint a kéthetes sprintek, de mégis sűrűbb, mint az egy év.
A Mérd, ami számít című könyv nem azért jó, mert a Siva adta ki, hanem pont fordítva. Azért állt bele a kiadásba a Siva, mert John Doerr könyve a sikeres üzleti célkitűzésekről, tervezésről és megvalósításról tényleg nagyon fontos kötet. Az OKR, azaz az Objectives and Key Results segít összehangolni a csapatok működését és optimálisan kihasználni az erőforrásokat, átláthatóvá tenni a működést. Ez egy kicsiben és nagyban is jól működtethető kollaboratív keretrendszer, amely rendszerben az egyén vagy a csapatok ambíciózus célokat tűznek ki, de a haladást folyamatosan mérik, követik, és mindig a mérhető célok irányába terelik a figyelmet. Ahogyan az egyik könyvrecenzióban olvastam, az OKR kifejezés első fele azt határozza meg, hova akarunk eljutni, a második pedig azokat a részleteket, amelyekkel menet közben ismérni lehet a cél felé haladást.
Vajon mi lenne az a, vagy egyébként szerintetek mi az a jó ciklusidő, vagy mi az a jó pillanat, amikor érdemes mondjuk egy korai fázisban már vizsgálódni? Ez 2 hét, 1 hónap, 4 év, 1/2 év, milyen tapasztalásotok van ezzel kapcsolatban, Béla?
Én nagyon örülnék neki, hogyha 2 hetente felül tudnánk ezt vizsgálni, de azért szerintem egy észszerűség kell a rendszerbe. Nem lehet 2 hetente az összes stakeholdert odarángatni, leülni. Nyilván ezek olyan dolgok, amit egy cég szinten rengeteg mutatóról lehet szó, ezeket meg kell akkor 2 hetente vizsgálni, hogy hogy állunk ezekkel a dolgokkal. Tehát ez ad egy overheadet az egész rendszerre. Én azt gondolom, hogy az éves az nagyon kevés, a 2 heti az nem észszerű. Mi egyébként havonta szoktuk ezt vizsgálni. Ebben van olyan, hogy 1-2 elmaradt, tehát egy évi 8-10 alkalommal azért ezt meg tudjuk nézni. Én azt gondolom, hogy ez mindkét oldalról egy élhető rendszer. Sokan abban a hibába esnek, hogy egy olyan mutatót tűznek ki, egy olyan célt tűznek ki, ami egy ilyen egylövéses dolog, ami vagy sikerül, vagy nem, és akkor megy mindig a hitegetés, hogy igaz, hogy már csak 2 hetünk van, de ez még mindig 90% szerintünk ez sikerülni fog, de egyébként nem egy folytonos változó, tehát tényleg a végén vagy bejön, vagy nem, és akkor utána azzal szembesülsz, hogy jaj, hát mégsem sikerült. Mindenféleképpen olyan célokat kell kitűzni, ami azért trekkelhető, tehát látod, hogy történt-e valami elmozdulás ebben, haladunk-e valamennyire a cél felé, mert ekkor tudsz közbeavatkozni, ekkor tudsz segíteni.
Hogy ehhez képest, amit eddig elmondtatok, ezek sokszor objektívan mérhető dolgok, vagy akár egy ilyen teljesült vagy nem teljesült típusú gondolat, de hogyan lehet vajon olyan szervezeti egységek, csapatok munkáját vizsgálni, ahol nem feltétlenül könnyen állapítható meg, hogy miből mennyinek kell lenni ahhoz, hogy az sikeres legyen. Lehet ez mondjuk az ügyfélkapcsolat, lehet ez mondjuk valamilyen tréning, lehet ez mondjuk valamilyen tanácsadási tevékenység. Hogyan tudom azt megnézni, hogyan tudjátok azt vizsgálni, hogy az ügyfeleitek megfelelő kiszolgálást kapnak-e, vagy megfelelő szupportot, vagy szörvizt kapnak-e. A tekintetben, ha mennyiségileg nézitek, hogy hány ügyfél kapott hány darab szörvisz szolgáltatást, az nem biztos, hogy visszajelzést ad arra, hogy valójában milyen minőségű volt ez a megoldás. Van erre valamilyen tapasztalásotok?
Igen, nekünk néhány ilyen esetben kellett néhány ciklus, amíg rájöttünk, hogy mik a jó célok egy-egy ilyen csapat esetén. Tehát például az oktatási csapatunknál az elején mennyiségi célszámok voltak. Mennyi embert kell oktatni ahhoz, hogy ők teljesítsék a céljukat. De arra jöttünk rá, hogy amikor ez a szám felment, valójában az ügyfelek elégedettsége nem javult. Az ügyfelek szerződés megújítása nem javult. Hiába ültek ott a tréningen, ugye online tréningeket tartunk többnyire kikapcsolt kamerával, Zoom mögött rejtőzve, vagy figyeltek, vagy nem. De hogy nem ez a célunk, hogy ott legyenek egy tréningen, az a célunk, hogy sikeresek legyenek a termékeink használatában. Úgyhogy egy olyan célt tűztünk utána a csapat számára, hogy egyrészt oktassanak minél több embert, de arra is figyeljenek, hogy a következő 4 hétben ezek az emberek minél többet használják a terméket, és ez rögtön megváltoztatta az ő gondolkodásukat abban, hogy mi is az ő feladatuk. Nekik nem az a feladatuk, hogy tréninget tartsanak, és minél több embert betereljenek a tréningbe, hanem az, hogy ez a tréning az hatékony legyen, és aztán sikeressé tegye azokat az ügyfeleket.
Ezt nagyon sokszor látom különböző helyeken, ahol tevékenykedünk ennek a bevezetése kapcsán, hogy amikor egy ilyen cél megfogalmazásra kerül, akkor utána a mérésben tulajdonképpen a cél elérésének az útját definiálják. Tehát azt mondjuk, hogy legyen, nem tudom én, 200 új valami, akkor ahhoz kell 1000 telefonhívás, abból kell 50 személyes találkozó, abból kell 10 darab ajánlat, és abból lesz 2 szerződés. De hogyha ez van leírva, akkor tulajdonképpen a lépéssorozatot ezzel leírtam, vagyis nem adtam semmilyen szabad teret annak a megvalósítására, hogy valójában ki mit szeretne csinálni. Nálatok van egyébként erre példa, hogy a célok és a mérési adatok azok ehhez képest távolabb vannak egymástól, tehát nem azt mérem, ami az elérés útjának a különböző mérföldkövei, hanem akár azt mérem, hogy mi az outcome-ja, mi az eredménye ennek a célnak.
Igen, ez a kettő nagyban összefügg, hogy egyrészt mennyire csak mennyiségiek a célok, vagy van mögötte valami minőségi dolog is. Ugye, hogyha KPI-okról, mutatókról beszélünk, akkor és mondjuk egy informatikai cégnek a működéséről, akkor alapvető fogalom az SLA. Tehát akkor az mindenkinek eszébe jut, hogy vannak SLA-k, amit nem szabad megsérteni, meg tartani kell, stb. De önmagában az, hogy az SLA-t tartsátok, mint cél, az nem feltétlenül szolgálja a cég hosszú távú érdekeit. Lehet, hogy soha nem csúszunk ki ebből, de az ügyfél az rohadtul frusztrált, mert egyébként bunkók vagyunk vele, nem jól adminisztráljuk, de az SLA-ból nem csúszunk ki. Tehát mindenféleképpen kellenek olyan célok is mellé, ami egy kicsit behozza az egészbe a minőségi vonalat. A másik dolog, hogy mennyire a célra fókuszálok, hogy mit kell elérni, vagy az eszközre, hogy ezt hogyan kell elérni. Nem az lenne a cél, hogy én megmondjam, hogy akkor lesz az ügyfél boldog, hogyha 2 hetente egyszer felhívott, 3 hetente kimész, ezeket a kérdéseket felteszed, hanem azt mondod, hogy az ügyfél elégedettség az egy bizonyos szint fölött legyen, vagy mondjuk növekedjen évről évre. És azt, hogy ezt a csapatod, az adott emberek, adott terület hogyan valósítja meg, azt szerintem rájuk kell bízni.
Igen, nagyon sokszor ők a szakértői ennek a témának. Én, mint vezető, nem feltétlenül tudom, hogy mi a jó megoldás, és mit kéne csinálni. Ők vannak ott a terepen, és ők az, akik legjobban értik ezt az egész területet. Szerintem is érdemes nagyobb szabadságot adni egy cél kitűzésével, és nem pedig egy feladatlista átadásával.
Igen, a végén ez abszolút átfordulhat. Ugye, hát egyébként ezek nem értenek hozzá, de azt mondták, ezt kell csinálni, akkor ezt csinálom.
Egyébként elmondtad azt a 3 betűs rövidítés, a KPI, hogy milyen módon tudom egy szervezetnek a pillanatnyi állapotát, a performanciáját mérni, és ez, ez szokott sokszor dilemma lenni egy szervezetben, hogy a másik dolog, amiről egy picit itt beszéltetek, csak nem neveztük nevén a gyereket, az OKR rendszer, az Objectives and Key Results, vagyis célokat tűzök ki, és a cél eléréséhez szükséges mutatókat, hogy ott vagyok-e már a célnál, hogy ez megvalósult, ezt tűzöm ki, és nagyon sokszor dilemma szokott lenni, és ezt a kettőt keverik, hogy vajon, ha valahol van egy OKR rendszer, ahol vannak célok, objektívek, amik le vannak bontva, és tudom mérni azt, hogy odaértem-e. És vannak KPI-ok, amik az adott szervezeti egységek, vagy akár embereknek a mutatói tevékenysége, hatékonysága, akkor nem egy ilyen dupla univerzum fog kialakulni, hogy működtetek egy OKR rendszert, és tudom a céljaimat, és tudom, hogy mikor érek oda, ezek a kérizátok, és egyébként meg működtetek egy KPI rendszert, ami pedig arról szól, hogy na akkor hogy áll az EBITDA-m, milyen az SLA-m, és akkor egy ilyen dupla univerzumot építek, vagy ez a kettő mégiscsak megfér egymás mellett.
Én azt gondolom, hogy abszolút megfér a kettő egymás mellett, sőt, más a célja a kettőnek. Vegyünk egy nagyon egyszerű KPI-t, árbevétel vagy EBITDA. Tök jó, idén ennyi árbevétel kell, ennyi EBITDA kell. Ez mondjuk annak, aki egész nap adminisztrál, vagy ott ül a recepción, ez semmit nem mond. Hát majd valahogy elérjük, vagy nem érjük. Az, aki mondjuk fejleszt, az még egy kicsit érzi, hogy jó, ha én jól dolgozok, kevés hibával, hozom a sprintben amit én vállaltam, akkor valószínűleg én hozzájárulok ahhoz, hogy az év végén meglegyen az árbevételem, meg az EBITDA-m. De az, aki igazából a recepción ül, az nem tudja elképzelni, hogy hogyan tud ehhez az egészhez hozzájárulni. De hogyha felállítasz egy OKR rendszert, amiben célokat fogalmazol meg neki, aminek egyébként a végső célja az, hogy szolgálja a te stratégiádat, meg a te éves céljadat, akkor valószínűleg ő is meg fogja érteni azt, hogy ő mivel tud ehhez hozzájárulni. Az egyik ilyen dolog például a recepciós esetében, hogyha mondjuk segíti a kollégáknak a munkáját, hogy lehetőleg ne a legdrágább architektnek kelljen majd a poharakat kivinni a tárgyalóból a meeting után, ne neki kelljen táblát törölni, hanem tényleg akkor ez az egész meg legyen szervezve, vagy mondjuk, hogyha jön hozzánk egy valaki, akit behívunk egy interjúra, akkor egy olyan benyomást keltsen az egész cég általa, aki először találkozik vele, hogy ez az ember lehetőleg nálunk akarjon majd dolgozni. És azt gondolom, hogy az OKR-ben ilyen célokat kell kitűzni, ezeket kell jól mérni, ahhoz, hogy a nagyvállalati KPI-ok teljesülhessenek.
Igen, és azt gondolom, hogy minden iparágnak megvannak a tipikus KPI-jei mérőszámai. Egy logisztikai vállalat majd biztos azt fogja nézni, hogy a kamionok mennyi üres járatban vannak, és ezt így iparágon belül össze tudják hasonlítani, hogy melyik hogyan működik. De ettől függetlenül annak a cégnek van egy stratégiája is, hogy ő szeretne terjeszkedni mondjuk valamelyik piacon, ami sokkal inkább belepasszol egy ilyen OKR rendszerbe, ahol ezeket az objektíveket ki lehet tűzni, le lehet bontani, mi kell ahhoz, milyen alcélok és kiirizáltok kellenek, hogy ezt elérjük, és akkor el tud mozdulni a cég stratégiailag abba az irányba.
Hány szintig lehet lebontani mondjuk egy 150-300 ezer fő szervezetben, vagy akár érdemes ezeket a célokat? Az reális kép lehet, hogy minden egyes embernek a nap végén van egy saját OKR rendszerhez való saját objektív és kirizáltja, vagy van valamilyen olyan gyakorlati tapasztalás, ami már elégséges és egy jól működő adaptációja lehet ennek a gondolatnak?
Én azt tapasztaltam, én még nem láttam olyan rendszert, ahol az emberek szintjére le volt bontva, és az jól működött volna. Valószínűleg ez a még nagyobb overhead miatt is van, illetve sokszor a személy szintjén nehéz teljesen jól passzoló célokat találni. Csapatszintig azt gondolom, hogy le lehet menni. De minimum egy ilyen üzletág szintig mindenképp érdemes lemenni. Ez valószínűleg kicsit a cég kultúráján működésén is múlik, hogy hol van az ideális szint. Nálunk ez az üzletág, vagy ilyen nagyobb területekre bontás, ez elég jól működött.
Igen, a csapatszint szerintem is maximum eddig érdemes ebben lemenni. Az indokolhatja, hogy csapatszintre lemenjünk, hogy azért a csapat sokszor még az üzletági céloktól kicsit messze van, és akkor tudja, hogy azon belül neki mit kell csinálni. Személy szintre azért nehéz, mert ugye megint csak egy borzasztó nagy overheadet jelentene. Másrészt, hogyha agilisan dolgoztok, akkor igazából lehet, hogy a következő héten az az ember egy másik csapatban fog dolgozni, és akkor a céljait nem tudja vinni, vagy már nem azok a céljai, hiszen egy másik csapathoz tartozik.
Igen, nálunk, amikor a HR szervezet javasolta, hogy legyenek éves célok minden ember esetén, akkor előbb-utóbb rájöttünk, hogy annyi változás történik egy évben, különösen itt az elmúlt néhány év során, hogy szinte biztos, hogy változik annak az embernek a fókusza és feladata egy éves távlatban, úgyhogy inkább próbálunk rövidebb távú célokat kitűzni az emberek számára.
Ez a változás sebesség, ez mindenképpen nem hogy fennmarad, hanem még inkább fokozódni fog, tehát ezek a fajta cél megközelítések és az, hogy szervezetek ezzel próbálkoznak, kísérleteznek, ez mindenképpen egy jó irány. A kérdés az, hogy van-e ennek tankönyvi olvasata, és azt egy-egyben lehet használni, vagy mennyire kell egy cégnek a saját működésére, életére szabni különböző, mondjuk úgy, hogy tankönyvi példákat.
Mi nagyon máshogy közelítjük meg a célok felállítását, attól függően, hogy milyen életciklusú termékről beszélünk. A Prezi már egy nagyobb cég, van többféle termékünk, van olyan, ami 14 éve termék, és a legsikeresebb termék. Ez már nyilván nem növekszik annyira dinamikusan. Egy egészen más életciklusban van, mint az, amit mondjuk egy éve, két éve, vagy akár most kezdünk fejleszteni. Azoknál, amik egy újabb termékek, ott ugye egy nagyon dinamikus növekedést várunk. Ezért tipikusan azoknak a csapatoknak egyetlen egy célt tűzünk ki. Kitaláljuk, hogy mi az az egy dolog, ami az ő növekedésüket a legjobban segíti. Tehát egy ilyen North Star kerül eléjük, csak azzal foglalkozzál, semmi hatékonysággal nem kell foglalkozod, majd ha van, most 1000 usered van, majd ha van 100 000, majd akkor beszélünk a hatékonyságról, de most az a fontos, hogy eljuss el a 100 000 felhasználóhoz. Még egy ilyen későbbi életciklusú terméknél már nagyon fontos a hatékonyság, hogy a sales folyamatok, a marketing folyamatok, minden megtérüljön, profitábilis legyen, minden fejlesztésnek van egy eredménye és hatása, tehát ott egy sokkal tudatosabb, komplexebb, nagyon sok metrikát figyelő működés zajlik, míg az új terméknél ez valószínűleg rengeteg zavart okozna az emberek fejében, hogy hát nem hatékony a sales meg a marketing. Persze, hogy nem hatékony, mert nagyon kis skálán csinálod, és van egy fix költsége a dolgoknak, majd ha 100 000 felhasználód van, akkor ez hatékonyabbá fog válni.
Ha egy vezetőként ránéztek a célokra, ránéztek az adatokra, akkor érzitek annak a veszélyét, és ha igen, milyen módon, hogy azok az adatok nem pontosak, kicsit elkent, elmismásolt értéket mutatnak, mennyire tudtok egyáltalán megbízni abban, hogy akár milyen rendszert is felépítetek, mint vezető, a ránézett számok, vagy a ránézett adatok szempontjából jó döntést fogtok hozni, vagy ez továbbra is magában hordoz egy nagy fokú bizonytalanságon?
Nyilván van egy adatminőségi kérdés, jó esetben azt a cég figyeli, és hisz abban, hogy helyes adatokat lát, de még ha helyes is az adat, szerintem sokszor nagyon fontos a narratíva. Mert hiába gondoljuk azt, hogy ezek az adatok teljesen objektívek, de amikor mondjuk hasonlítjuk 2021 áprilisában a teljesítményünket az egy évvel korábbihoz, akkor nagyon fogunk örülni, hiszen nagyon jól teljesítettünk 2021 áprilisában egy évvel korábbhoz képest, de a kontextus az az, hogy egy évvel korábban beütött a COVID, és minden leállt az egész gazdaságban. Nyilván ott egy alacsony alaphoz hasonlítunk, és valójában nincs mit ünnepelnünk, csak becsapott minket kicsit ez a metrika éppen.
Ezért kellenek szerintem olyan mutatószámok, amiket folyamatosan lehet monitorozni, mert hogyha van arra esély, hogy azok, akiknek ez a mutatószáma hát úgy hitegessenek, meg mismásoljanak az egésszel, akkor nyilván ezt meg fogják tenni, de hogyha ezt tényleg két hetente, havonta objektíven meg tudjuk nézni, akkor szerintem ez előbb-utóbb kikerül a rendszerből, hiszen teljesen átlátható lesz.
Az analitika célja megvédeni attól, hogy hazudjon önmagának. Olvasható egy másik könyvben, mely már magyarul is 10 éve slágerlistás. Ez a Lean Analytics. Az alapgondolata az, hogy az induló vállalkozásoknak, sőt a vállalkozásoknak érdemes az építés, mérés, tanulás ciklusnak nevezett Lean Startup fejlesztő módszert használniuk. Ennek lényege, hogy kezdetnek készíteni kell valami apróságot, amit át kell adni a felhasználóknak, meg kell mérni a hatását, majd abból tanulni kell, hogy végül ezekből a mérésekből és tudásból megépíthető legyen a következő apróság. Szerintem minden cégvezető számára kötelező olvasmány Alistair Kroll és Benjamin Jaskowitz könyve.
Ha egy szervezet vagy egy vezetői koalíció mondjuk most gondolkodik abban, hogy elkezd ezen az úton járni, mert látja, hogy nagyon sok változás éri a szervezetet, és nem tudja hirtelen, hogy mihez nyúljon. Van-e olyan tanácsotok, vagy van-e olyan vezérfonal, jó tanács, akár irodalom, akár egy módszertan, amit egyébként, ha valaki most indul ezen az úton, akkor megfontolás tárgyává teszitek, vagy javasoljátok, hogy ha ezt nézi meg, ebbe az irányba halad, ilyen elvek mentén rendezi az adatok stratégia viszonyát, akkor a ti meglátásotok szerint jó irányba fog haladni.
Akár könyvekről beszélünk, akár internetes szakirodalomról, nagyon sok tudásanyagot fel lehet szedni ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ha valaki először kialakít egy ilyen rendszert, akkor nagyon-nagyon kell egy külső szemlélje az egészbe. Mert ha csak olyanok fogják ezt felállítani, akik belülről látják a rendszert, azok nem biztos, hogy látják azt a lényeget, amit egy külső szemlélő be tud hozni ebbe az egész gondolkodásba.
Egyetértek, ezt mi úgy oldottuk meg, hogy hasonló cégekkel beszélgettünk, hogy ők hogyan csinálják, és nagyon sokat tanultunk és inspirálódtunk egymástól.
Mikor és hogyan kell mérni a vállalaton belül a rövid és hosszú távú célok teljesülését, az azok felé haladás hatékonyságát? Prekopcsák Zoltán azt mondta, nem lehet két hetente az összes stakeholdert behívni és elszámoltatni, de Bodnár Béla szerint az se jó, ha csak évvégén derül ki, hogy sikerül-e a tervszám és mehetünk-e tovább. A megoldás egyszerűen hangzik, trekkelhető célokat kell meghatározni, hajrá KPI, hajrá OKR! Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette, a műsor szerkesztője Szabó M. István, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, showrunner Orsos Lajos, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok. Beaton Studio.